Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, vendégem Révész Bulcsú, korosztályos snooker világbajnok, akit köszöntök. Szia!
Szia, köszönöm a meghívást!
Elárulom neked, hogy a Napembere rovatban, ha egy kicsit ugye portré jelleggel beszélgetünk az emberekkel, a 17 éveddel nem csak ennek a műsornak az egyik legfiatalabbja vagy, hanem általában az én karrieremben a portré készítést, ezt bizonyos szempontból szoktam korhoz kötni, mert azt képzelem, hogy ugye van az a hamvas kor, amikor még lehet, hogy nem is biztos olyan erős az önmegfogalmazás, nem is biztos, hogy annyira létezik a visszatekintés. Viszont a te esetedben, ahogy a sportod miatt, mondhatom így, hogy sport, a snooker.
Persze,
a snooker. Másrészt elég nagy népszerűségnek örvendesz a kollégáim körében, szoktak beszélni itt a teljesítményedről. Na meg hát szóval ez, hogy 17 évesen, tulajdonképpen gyakorlatilag 9 éve, 8 évesen kezdted el a snookerozást, és ebben te világbajnok vagy, és szakkommentátor vagy, tehát nagyon-nagyon komolyan részt veszel benne. Azt gondoltam, hogy mindez predesztinál arra, hogy itt legyél. Szóval akkor kezdjük az elején. 8 évesen honnan jött az erre való ihlet, mit láttál, hogy láttál, minek alapján kezdte el te játszani?
Én televízióban láttam először a snookert, azt hiszem, hogy 7 évesen, és kapásból megtetszett a játék, az egész színkavalkád, a csend, ez az egész feeling, amit megteremtett. Nem is a feszültség, hanem a komolyság és a kiélezettsége a játéknak, az nagyon tetszett, és 8 évesen kezdtem el biliárdozni, viszont ott abban a teremben, ahol én elkezdtem biliárdozni, volt egy snooker asztal, és engem igazából a snooker érdekelt, tehát mindig is azt akartam kipróbálni, és már korán áttértem rá, és bár nehezen értem föl magát az asztalt az elején, nagyon hamar beleszerettem az egész játékba, és ott kezdődött el ez az egész út, amikor 2015 augusztusában, vagyis alig több mint 8 és fél évesen találkoztam először az edzőmmel, Varga Péterrel, és azóta együtt is dolgozok vele, és azóta csinálom komolyan, és edzek komolyan ebben a játékban.
Igen, az egy fontos kérdés, hogy bár megtetszett, meg értem az egészet, hogy rabulejtett a színvilág, meg az egésznek az atmoszférája, de hogy hol jött be az életedbe az, hogy oké, viszont itt nagyon sok mindenen függ a teljesítmény. Tehát golyókat megfelelő sorrendben elpakolni, nagyon sok olyan dolog kell hozzá, ami megteremti a csendet, a feszültséget, és pontosan azt, ami neked megtetszett. De hát fejben ez nagyon komoly játék.
Igen, pláne...
Munka inkább.
Igen, pláne ez a kiélezett és csendes, ez a csendesség, ez nagyon rendben kell lenni fejben ahhoz, hogy ebben a játékban jól legyen az ember. Viszont valamilyen szinten, hogyha tényleg igazán úgy játszik az ember, ahogy kell, tényleg élvezetből, és csak játszik, akkor viszont az igazán jó hozzáállás, hogyha csendet teremt az ember a fejében. Tehát, hogy ez tényleg nagyon érdekes a játék, mentálisan nagyon megterhelő, és azért testileg sem olyan igazán könnyű, mert például többet járkálunk az asztal körül, már akár egy rövidebb mérkőzés alatt is, mint a golfozók, vagy a bowling játékosok például. Tehát tényleg nagyon-nagyon nem egy könnyű játék, és az, hogy a szabályokra, vagy magára a játék rejtelmeire visszatérve, sokan egy lövészethez szokták hasonlítani, viszont ez egészen más, mert nem csak a célpontot kell eltalálni, vagyis be kell lökni a golyókat a zsebekbe, hanem azt is meg kell teremteni magának az embernek, hogy a következő golyó és a következő lehetőség az mi lesz és hogy lesz. Tehát a fehér golyót is úgy kell kezelni, úgy kell terelni, és úgy kell előre gondolkozni, ami nagyon nem könnyű feladat.
Igen, ilyen értelemben én azt képzelem, hogy itt pont az adja ebben az egyediséget, hogy ki mennyire tud előre gondolkodni, és aztán egyébként azt megvalósítani. Azoknak a kedvéért, akik hozzám hasonlóan nem biztos, hogy ismerik a snooker szabályait, esetleg itt-ott már látták, de még nem játszották, tehát nekünk laikusoknak elmagyaráznád röviden, hogy mik a szabályok, úgyhogy ez nekünk érthető legyen, aztán nyilván mehetünk a profi részére.
Tehát úgy működik a játék, hogy van 6 darab úgynevezett színes golyó, a sárga, a zöld és a barna, valamint az a felső részén az asztalnak azokat nevezzük kis pontértékűeknek, mert a sárga 2-t, a zöld 3-at, a barna 4 pontot ér, a kék, a rózsaszín és a fekete pedig 5-5, 6-ot, valamint 7 pontot, és a rózsaszín alatt található háromszög alakban 15 piros, és ebből így kezdődik a játék, hogy azt a 15 pirosat meg kell bontani, és a szabályokról pedig annyit, hogy piros színes sorrendben kell lepakolni a golyókat, és a pirosakat, hogyha belökte a játékos, akkor ott is marad a zsebben, viszont hogyha színeset lök be valaki, akkor az visszakerül a saját helyére, a saját pontjára, és így piros színes sorrendben kell belökni a golyókat, és amikor már csak a 6 színes golyó maradt, akkor azokat pedig növekvő sorrendben, vagyis sárga, zöld, barna, kék, rózsa, fekete.
Igen, én még amit olvastam róla, és azért mondom, hogy egészen idáig nagyon nem tudtam, de nyilván most mielőtt jöttél, elolvastam, hogy ezt ketten játsszák, és abban az esetben, hogyha hibázás van, akkor a pont az az ellenfélnek íródik jóvá. Ugye ez még hozzátartozik.
Pontosan, igen, tehát hogyha a célgolyót, vagyis az eltalálandó golyót nem találja el valaki, vagy beesik a fehér és zsebbe, akkor az 4 hiba pont az ellenfélnek.
Na most, a közvetítéseknél ez jutott eszembe, hogy most beszélgettünk, hogy ebben a sportközvetítésben az egyik leglátványosabb dolog a csend.
Abszolút.
Hogy ahogy az éppen aktuális játékos gondolkodik, pásztáz, beáll, testtartást felvesz, legtöbbször ebben csönd van, esetleg a kommentátor ezt megpróbálja ezt a viselkedést valamilyen módon lekommunikálni, esetleg elmondani, hogy mi lehet-e mögött, és ilyenkor vagyok nagyon hálás, hogy az én nagypapám mennyit nézte ezt, ő nagyon élvezte, nagyon tudta a szabályokat, de nekem erről az élményem, látod, csak ez, hogy csend, egy-egy golyó csattogás, és utána az, hogy ez mekkora eredmény, az mekkora eredmény. Szóval, hogy nagyon nagy idegi játék is ez.
Pontosan, és hát ebben például hasonlít a teniszhez is, ahol szintén megkövetelik a csendet a labdamenetek alatt, és nyilván a labdamenetek között lehet tapsolni, ujjongani, stb. De hogy tényleg megteremt egy olyan feelinget, vagy egy olyan atmoszférát, ami sokak számára talán unalmasnak tűnhet, vagy inkább úgy mondom, hogy nem eléggé érdekfeszítőnek, pláne úgy, hogy azért manapság már hozzá vannak az emberek szokva ahhoz, hogy foci van, nem tudom.
A mozgalmassághoz, a hanga,
foci, kézilabda, forma, stb. Most csak mondtam valamit, néhányat, de hogy tényleg ebben a játékban tényleg meg kell ismerni a szabályokat, meg kell ismerkedni a szabályokkal és az egésznek a lényegével ahhoz, hogy rájöjjön az ember, hogy valójában mennyire izgalmas és érdekfeszítő játékról van szó. Mert amíg tényleg csak azt látja az ember, hogy ott lögdösik a golyókat és csend van, és kiélezettség, addig nem fog az ember rájönni, hogy ez valójában mitől érdekes ez a játék.
Biztos vagyok benne, hogy ugye a szenvedély nagyon fontos, beszéltünk a beletett munkáról is, és az, hogy 15 óta edzel. Tehát tulajdonképpen neked ebben edződ van valaki, aki neked ebben segít, a mentorod. De most azt meséld el, hogy hogyan néz ki a snookerra való edzés? Hogyan tevődik össze?
Az úgy néz ki, hogy nekem van otthon asztalom a garázsban, egy abszolút top márka, legjobb márka, sztár, amin a profi versenyeket játszik, egy olyan asztalom van.
Akkor ezt hagyd tegyem hozzá, hogy valószínűleg innentől kezdve arról is kell beszélhetünk, hogy magának a sportban a belefektetés sem kevés, hiszen pontosan. Egy snooker asztal, én nem tudom mennyibe kerül, de gondolom, hogy nem egy ilyen nagyon könnyen elérhető valami.
Igen, tehát például Angliában vannak klubok, tehát az angolok nem nagyon vannak arra késztetve, hogy saját asztaluk legyen, mert mondjuk nem tudom, egy havi bérlettel lejárnak ezekbe a termekbe snookerezni játékosok közé. Nekem, mivel itt Magyarországon volt még 2022 végéig nagyon jó klub, de nagyon messze volt tőlünk, tehát én 40-50 perc, ezért 2018 óta ott van nekem ez az asztal a garázsban, és tényleg azt is berendezni, hogy 4-5 millió forint volt, tehát nagyon nem egy könnyű dolog. És úgy néznek ki a mindennapjaim, hogy 2023. februárja óta, vagyis már több mint egy éve otthonról tanulok egy online iskolában, és úgy néznek ki a napjaim, hogy heti 6 nap, 6 óra edzés. Ami ezért nem egy könnyű feladat, tehát gyakorlatilag, mintha iskolában lennék, annyi időt töltök ott, sőt még talán többet is, és tényleg belerakom az energiát, és jó látni, hogy kifizetődik az, amit beletettem, és az áldozatok, amiket hozni kell érte.
Oké, csak én arra kérlek, hogy picit azt láttasd, hogy mi az edzés, tehát hogy különböző stratégiákat dolgozol ki, amit aztán lepróbálsz, vagy hogyan néz ez ki a gondolkodásmódon? Kell folyamatosan csiszolni? Kell kifelé nézni? Figyelni másokat? Tehát, hogy mennyiben függ ez össze azzal, hogy hogyan, tehát az, hogy lehet sikeres snookerjátékosnak lenni, próbálom értelmesen megfogalmazni, az egy megtanulható dolog, vagy nagyon összefügg, összefor a te személyiségeddel, gondolkodásoddal, és akár testtartásoddal. De lehet, hogy ez most nagyon nagy butaság, amit kérdeztem, de érted?
Talán. Igen, értem, hogy mire gondolsz. Ami lényeges az, hogy ez alapvetően egy technikai játék.
Igen.
Tehát itt a technika nagyon sokat számít, amihez kell egy jó edző, aki ért a játékhoz és régóta benne van. Nekem ez szerencsére megvan. Van itthon Varga Péter, a Magyar Snooker Szakák volt elnöke. Itthon van, és számíthatok a segítségére akármikor. És van még PJ Nolan, ő egy leginkább fiatalokkal foglalkozó ír edző, viszont nemzetközileg nagyon elismert és pozitív vélemények vannak róla, tehát egy nagyon jó edző, és ő kettejükkel dolgozok. Ami a lényeg, hogy ez egy technikai játék, tehát pláne, hogyha növésben van az ember, mint ahogy én is növésben voltam, és remélem, hogy még vagyok is, egy 3-4 hetente érdemes rátekinteni a technikára, hogy minden rendben van-e vele.
Mert ha már van
egy-két igen. dolog, ami nem stimmel, az már befolyásolni tudja az embernek a játékát, az eredményességét. És ezt fontos kézben tartani, pláne, hogyha nő az ember, és még akkor is beüthet valami olyasmi, hogyha már nincs is növésben az ember, akkor is van egy 40-50 olyan dolog, ami tényleg lényeges tud lenni ebben a játékban, hogy rendben legyen a technikailag, és ha már ebből egy-kettő elcsúszik, akkor lehet, hogy az már kihatással van az embernek a játékára, úgyhogy ezt fontos kézben tartani. A másik pedig az, hogy a mérkőzések alatt előjöhető dolgoknak a lemodellezése gyakorlásnál. Tehát vannak eleve három nagy részre lehet bontani az egész játékot, van a break építés, ugye a break, amit hiba nélkül, tehát egymás utánban szerzett pontok száma, az a break, és nyilván a break építést az a legfontosabb az egész játékban, hogy az működjön jól az embernek. Vannak a hosszú golyók, ami hát egy 4 méteres asztalról beszélünk, szóval, hogyha minél távolabb vannak a golyók, értelemszerűen annál nehezebb őket belökni, és nagyon sok gyakorlást igényelnek a hosszú golyók. És van még a biztonsági játék, ami akkor jön elő, amikor éppen nincsen semmi olyan lehetőség az embernek, hogy rápróbáljon egy-egy belökésre, hanem olyankor az ellenfélből kell kicsikarni a hibát, hogy aztán lehessen bréket lökni, és frémeket nyerni, és ez a három része a játéknak, amit a leginkább érdemes gyakorolni, és ezek így oszlanak meg ebben a napi 6 órában.
Világos. És persze ugye minek után ezt egy ellenféllel játszod, azon is érdemes, vagy arra is érdemes kitérni, hogy nem feltétlenül elég az, hogyha te neked az edzőid által, meg a tapasztalatok által, akár egy csomóféle stratégia, megfogás, meg helyzet a fejedben van, hiszen folyamatosan reagálsz az ellenfél által eléd rakott, vagy felállított pályára. Tehát ilyen értelemben így is nagyon kell, gondolom, stimulálni az agyadat, hogy egy helyzetre te ott valamit tudj reagálni. Vagy ez megint csak kérdés, hogy ez erre lehet külön készülni, vagy ott inkább ezt a mentális erőt kell inkább edzeni.
Igen, ez is nagyon fontos, hogy így be lehet ezeket gyakorolni, meg lehet tenni, amikor egyedül van az ember otthon, és vannak feladatok, amiket csinálni tud, mint ahogy az előbb felsoroltam, hogy milyen kategóriák vannak, az nagyon jó, viszont azt, hogy feszültség mellett, ellenfél ellen, az adott szituációban éppen milyen helyzetet, milyen helyzetből, milyen variációt kell neki választania, azt csak akkor tanulja meg az ember, hogyha tényleg ellenfél ellen játszik, és van matchplay, és ez nagyon fontos, és ez az, ami nekem kell, és amit nem igazán kapok meg itthon, hogy játszon az ember olyan játékosokkal, akik húzzák föl a szintjére. Mert az nagyon fontos, mert csak ilyenek mellett fogja tudni igazán megtanulni az ember azt, hogy nyomás alatt hogyan és miként kell választani a lökéseket, stb. Tehát nem is kifejezetten versenyről van szó, nem is a verseny okozta nyomás, hanem az a nyomás, amit az ellenfél rám rak. Az, hogy egyszerűen csak azon kapom magam, hogy két perce gondolkozok, és még mindig nem tudom, hogy mi a jó megoldás, mit kéne éppen választani, vagy akár csak az, hogy két frémen keresztül végig ő volt az asztalnál, és én csak ültem folyamatosan. Olyankor nagyon nehéz odaállni az asztalhoz, és úgy játszani, mintha mi se történt volna. Szóval ezeket tényleg csak ellenfél ellen lehet begyakorolni.
Hát ez pszichésen is erősnek kell lenni, mert ugye ez is hozzátartozik a szabályhoz, ezt nem tudom, hogy mondtuk-e, hogy addig, amíg nincsen benne rontás, addig folyamatosan a játékosnál a dákó, és ő van. Tehát ahogy te mondtad, ha valaki elkezdi, és egész egyszerűen folyamatosan abban a sorrendben, és azt rakja el, aminek következnie kell, akkor itt nincs ilyen, hogy most te jössz, majd és, akkor jössz, ha ront.
És ezt teszi leginkább érdekessé ezt a játékot, pláne úgy, hogy szerintem a profi játékosok nagyon-nagyon magas szinten űzik ezt az egészet. Tehát éppen ezt teszi olyan összehúzottá az egész mezőnyt, hogy éppen most megy a világbajnokság, a profi világbajnokság, aminek a főtáblája úgy néz ki, hogy a világ 16 legjobb játékosa, tehát a világranglista 16 játékosa sához párosul a 144-es selejtezős tábláról érkezett további 16 játékos. És ugye nyilván arra számítani az ember, hogy lesznek kivételek, amikor a selejtezős játékos nyer, de hogy nagy rész, tehát 80-85%-ban a kiemelt játékos fog győzni, és azt hiszem, hogy eddig 10 meccsből, vagy 11-ből 7-szer selejtezős játékos nyert. Ennyire össze van húzva az egész mezőny. És ennyit számít tényleg az, hogy teljesen mindegy, hogy kiáll az asztal másik oldalán, hogyha éppen én vagyok az asztalnál, vagy akárki. Igen, és hogyha tényleg meg tudja azt tanulni az ember, hogy fel tud fejlődni arra a szintre, hogy kapjon egy lehetőséget, és végig pucolja az asztalt, akkor tényleg lényegtelen, hogy kiáll a másik oldalon, és ez teszi igazán érdekessé, izgalmassá ezt a játékot. És emiatt nincsenek sokszor például olyanok, mint a teniszben, amikor Federer, Nadal vagy Djokovic nyertek egymás után folyamatosan Grand Slameket, és már az elején tudhattuk, hogy ki lesz a győztes, így sose lehet tudni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Révész Bulcsúval, aki junior snooker világbajnok. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.